A képviselőház elfogadta az igazságszolgáltatási reform 3 törvénytervezetét. A módosításokat a szenátusnak is jóvá kell hagynia, de egyesek már is a liberális demokrácia halálát vizionálják. Ez az általános értékelés, de rengeteg konkrét kritika is megfogalmazódik. Ezekről beszélgetünk Csoma Botond kolozsmegyei parlamenti képviselővel, jogásszal. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és én is köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a hallgatókat.
3 törvény módosul a bírák és ügyészek jogállásáról szóló, az igazságszolgáltatás szervezéséről szóló, valamint a legfelsőbb bírói tanács működéséről szóló jogszabály. Most egy MTI hírrel kezdeném, amely nagyon jól összefoglalja azt, amire az előbb is utaltam, tehát hogy hogyan jelenik meg ez a kérdés a romániai közvéleményben a bírák és az ügyészek jogállásával kapcsolatban, idézem. A tervezet egyebek mellett megszünteti az ügyészek függetlenségét és hierarchikus ellenőrzés alá helyezi őket, idézetbe zárva. Tehát kezdjük ezzel.
Tehát óriási demagógia nyilvánul meg ebben a kérdésben, és nagyon kevés az a szövegszerű jogi elemzés, amely kellene, hogy kísérjen egy ilyen törvénymódosítást, és sajnos ez az MTI hír is, ami engem nagyon meglep azért, hogy ilyen hírek jelennek meg azért. Tehát azt tudni kell, hogy egy alkotmányos berendezkedésben különbség van az ügyészek és a bírók függetlenségi mértéke vagy mércéje között. Az ügyészek nem képezik a bírói hatalom részét. Ez a módosítás, ami most életbe lépett, szövegszerűen úgy fest, hogy a törvény azt mondja, hogy az ügyészek az igazságügyminisztérium autorítása alatt fejtik ki a tevékenységüket. Jelezném, hogy ez csupán szervezeti kérdésekre terjed ki, tehát sem az igazságügyminisztérium, sem az igazságügyminiszter nem utasíthat egy ügyészt arra, hogy ki ellen vagy ki ellen ne emeljen vádat. Nem történt más ezzel a módosítással, míg összhangba hozták a törvényt az alkotmánnyal. Az alkotmány 131. cikkeinek második bekezdése, expressis verbis, azt mondja, hogy az ügyészek az igazságügyminisztérium autoritása alatt fejtik ki a tevékenységüket. Tehát semmilyen politikai kontrollt nem vezet be ez a törvénymódosítás. Politikusok továbbra sem utasíthatják sem az általános ügyészséget, sem a korrupció ellenes ügyészséget, sem a szervezetbűnözés és terrorizmus elleni ügyészséget. Semmi olyan dolog nincs ebben a módosításban, amely a politikai befolyást lehetővé tenné.
Igen, most azt is mondják, hogy a módosított törvény, mivel hogy kötelezővé tenni azt, hogy az állam kártérítési eljárást indítson az ügyészek és a bírák ellen, abban az esetben, hogyha rossz indulatból vagy súlyos hanyagságból hoznak helytelen döntéseket, és emiatt elmarasztalják őket, tehát ez is fontos. Tehát ugyanakkor külön ügyészség vizsgálná a bírák és ügyészek által elkövetett törvénysértéseket. Tehát ezek miatt az ellenzék szerint egy olyan helyzet alakulna ki, hogy az új szabályok a korrupció ellenes harcot mégis visszafognák azáltal, hogy nyomást gyakorolnának az ügyészekre.
Alaptalan ez a vád, és kifejtem az érveimet. Tehát a bírák anyagi felelőssége eddig is létezett. Annyi módosítás történt, hogy most az államnak kötelezően eljárás kell indítani. Na most elmondom, hogy
miért... Bírák alatt bírákat és ügyészeket ért, tehát magisztrátusokat, igen.
Igen, bírákat és ügyészeket is, igen. Elmondom, hogy milyen körülmények között lehet, tehát valósulhat meg, milyen feltételek között valósulhat meg a bírák felelőssége. Először is egy nemzetközi testületnek, például a Strasbourgban működő Európai Emberjogi Bíróságnak kártérítésre kell ítélnie Romániát egy jogtiprásért, amelyet Romániában bírói ítélettel is szentesítettek. Tehát ez az első lépés. Tehát egy nemzetközi testület kártérítésre kell, hogy ítélje Romániát. 2. Egy bírói eljárás keretén belül meg kell állapítani, hogy az eljáró ügyész vagy bíró rossz indulatú, rossz hiszemű volt, vagy súlyos mulasztást követett el, vagy gondotlanságot. Ez a második lépés.
És emiatt következett be az a kár?
És emiatt következett be az a kár, tehát kell egy okozati viszonynak fennállnia. A harmadik lépés a pénzügyminisztériumnak, a pénzügyminisztérium, tehát az államnak a pénzügyminisztériumon keresztül eljárás kell indítani a bíró ellen azért, hogy a kártérítést behajtsa. Tehát csak a kártérítés összegét. Tehát itt tulajdonképpen három bírói eljárásról van szó. És tehát ezek elég komoly feltételek az én értelmezésem szerint, és itt vitatkoznék Estein Kovács Péterrel, aki a Krónikában azt nyilatkozta, hogy nem lenne azon bírók bőrében, akik hetente több kereskedelmi ügyben mennek be bíráskodni. Tehát először is nem a több millió eurós kárt fogják a bíróktól behajtani, hanem az esetleges kártérítést, amelyet megszabott, amelyet a román államnak közpénzből ki kell fizetnie.
Tehát nem azt az összeget, amiről a bíró dönt egy perben?
Nem azt az összeget, amiről a bíró dönt egy perben, hanem a kártérítés összegét, amelyet egy nemzetközi testület szabott meg. És nagyon, tehát komoly feltételek, mondom, tulajdonképpen három eljárásról van szó. Tehát egy nemzetközi testület kell hozzon egy döntést, utána meg kell állapítani bírói eljárás keretén belül, hogy rossz hiszeműségről volt szó, vagy súlyos mulasztásról. Harmadik pedig a pénzügyminisztériumnak egy pert kell indítani, ahol lehet, hogy a bíróság végül azt a döntést hozza, hogy különböző okok miatt, hogy mégsem kell behajtani azt a kárt. Tehát itt semmilyen olyan dolgot nem látok, ami tehát emiatt visszavetné, visszavetni esetleg a korrupció ellenes harcot. Nyilván valamennyire a felelősség tudat a bírókban is, és az ügyészekben is meg kell nőjön szerintem, és azért, mert ők is emberi sorsokról döntenek végül is, és tízszer is, vagy többször meg kell gondolniuk, hogy milyen döntést hoznak.
Most akkor a másik oldalnak a szemszögéből közelítek, és azt mondom, hogy mi van, hogyha ez a szabályozás nem elég szigorú, mert a bíró vagy az ügyész mennyire fogja felelős, vagy mennyire nő a felelősség tudata akkor, hogyha, és itt a negyedik lépésről nem beszéltünk, egy biztosító tulajdonképpen, egy biztosító fizeti ki ezt a kártérítést, és nem az ügyésznek vagy a bírónak a zsebéből kell kivennie a kártérítés összegét.
Természetesen, hogy ez mondjuk a felelősségtudatot nem biztos, hogy erősíti, de ez az orvosok esetében is működik. Tehát műhiba esetén az orvosnak is lehetősége van biztosítást kötni műhibára, és a biztosító fizet. Tehát én ezt elfogadhatónak tartom a bírók esetében is, hogy nem feltétlenül az a cél, hogy anyagilag egy bírót tönkretenni és az életét megnyomorítani magyarán, hanem az a cél, hogy felelősség teljesebben hozzanak bizonyos döntéseket, és hogyha közpénzt kell kifizetni kártérítésre, akkor az államnak legyen ez kötelező behajtani. Nyilván az is egy megoldás, hogy biztosítást kötnek ezen esetekben.
És ezt a biztosítást kifizetni az ügyész, a bíró, vagy az állam?
Nem. Az ügyész és vagy a bíró, amennyiben úgy gondolja, hogy szüksége van ilyen biztosításra.
Tehát ez nem lenne kötelező?
Nem.
Mivel magyarázza azt, hogy Románia nyugati szövetségesei is átvették azt a retorikát, amiből a beszélgetésünk elején idéztem? Tehát, hogy aggódnak azért, hogy a korrupció ellenes harc...
Aggódni lehet, természetesen lehet aggódni. Én azt nem tartom ördögtől valahol, esetleg az Európai Bizottság magyarázatot kér, a miniszter is volt ott, ebben az igazságügyi miniszter ott volt, vagy hogy az Európa Tanács GRECO szervezetében található országok is mondták, hogy érdekli őket ez a módosítás. Nyilván komoly törvényekről beszélünk, a társadalom szempontjából nagyon fontosak az igazságügyi szervezetről szóló törvények. Én, amit agályosnak tartom, az Egyesült Államok megnyilvánulása tűnik nekem túlzottnak, mert ugye semmilyen cikkelyszerű vagy szövegszerű kritikát nem fogalmaztak meg, csak általánosságban azt mondták, hogy ez veszélyt jelent a jogállamiságra, és a korrupció ellenes harcot gátolja. Én ezt túlzottnak tartom, ezt le is írtam, több helyen elmondtam, én ezt nem tudom értelmezni, és természetesen csak hipotéziseim vannak, nem tudom értelmezni ezt a megnyilvánulást csak a geopolitikai folyamatok fényében. Itt Románia helyzete geopolitikai szempontból felértékelődött a törökországi események következtében, ahol egy elég komoly szekularizáció ellenesre iszlamizációs folyamattal állunk szemben több éve. Emiatt Románia sokkal stabilabb országnak tűnik, fontosabb az amerikaiaknak, és valamilyen okból kifolyólag az amerikaiak úgy gondolják, hogy a mostani ellenzék jobban idegenkedik az oroszoktól, mint a szociáldemokraták, és úgy érzik talán, hogy bizonyos esetekben a belpolitikai harcban segíteni kell az ellenzéknek.
Hogyha már az Európa Tanácsot említette, akkor az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testülete, a Velencei Bizottság esetleg vizsgálhatná ezt, vagy akarta is talán, mintha...
De én úgy tudom, hogy az igazságügyminiszter náluk is járt még az elején, amikor az első tervezetet a maga az igazságügyi minisztérium kidolgozta. Tudom, nyilván, hogy ahhoz képest vannak módosítások, tehát történtek módosítások a parlamentben, de úgy tudom, hogy nyilván én nem vonom kétségbe azt, hogy joga van a Velencei Bizottságnak véleményezni ezeket a törvényeket.
És nem lett volna okos dolog elküldeni véleményezésre éppen azért, mert kényes kérdésekről van szó?
Lehet, hogy itt ezt meg lehetett volna tenni, ezt nem vitatom. Lehet, hogy célszerűbb lett volna, és esetleg a politikai demagógia is kisebb lett volna akkor ezzel kapcsolatosan.
Ja, most ami kritika még éri ezt a törvénymódosítást, nem a tartalmát, úgy általában az, hogy nagyon sietnek vele, tehát hogy ez egy hirtelen támadt.
Hogy ez a sietség is, én nem igazán értem, tehát hogy azért a bizottság hónapok óta tárgyalja ezeket a törvénytervezeteket. Az igazságügyi minisztérium is elég sokat dolgozott ezeken a törvényen, közvitán is volt. Tehát én nem látom azt, a sürgősségi eljárás csak a parlamentre vonatkozott, miután bekerült a parlamenti mechanizmusba. De azért hónapok óta tárgyalnak ezzel a törvénytervezetekről, szakmai viták is voltak ezzel kapcsolatosan. Én nem látom teljesen, vagy egyáltalán megalapozottnak azt a vádat, hogy itt ezzel a sürgősségi eljárásra azért van szükség, mert nagyon hamar valakinek szüksége van erre a törvényre. Tehát az egyszerűen hülyeség, aki azt gondolja, hogy ettől, ha elfogadja a szenátus is, és ugye kihirdetik utána a törvénytervezetet, hogy ez Drágnán vagy valaki máson segít ez, hogy most bűnvádi eljárások itt le fognak állni, és valaki meg fogja úszni a börtönt emiatt. Csak a törvénymódosítások miatt. Tehát ez teljesen nincs így. Úgyhogy ilyen szempontból nincs nyugodt a lelkismerete, megmondom őszintén, tiszta lelkismerete szavaztam meg ezeket a törvénytervezeteket, és nyilván az egy másik kérdés, ami most következik, mert ugye következik a büntető törvénykönyvnek és a büntető eljárásnak a módosítása.
Igen, arra is rátérünk, de még egy picit ennél maradjunk. Tehát az utóbbi néhány hét, illetve az utóbbi egy hétben igazából nagyon felgyorsult ezeknek a tervezeteknek az elfogadása.
Az utóbbi hétben igen. Tehát miután a bizottság már nem tudom mennyi ideje ez, felgyorsult, igen, és az a vélemény alakult ki, hogy ezt a parlamenti ciklus végéig talán el kellene fogadni.
Azt mondta, hogy nyugodt
lelkismeret. De az tudja ön is, hogy ezt még az államfőnek ki kell hirdetni.
Még a szenátusnak is meg kell vitatni.
Ezt a szenátusnak meg kell szavazni a döntőház a szenátus. Utána az államfő kérhet normakontrollt az alkotmánybíróságtól. Visszaküldheti a parlamentnek, mert ha nem, biztos vissza fogja küldeni, akkor a parlamentnek még egyszer vissza meg kell szavaznia. Nem megy azért éppen így egyik napról a másikra ez a történet.
Azt mondta, hogy nyugodt lelkismerete szavazta meg azokat a módosításokat, amelyek a plénum elé kerültek.
Igen.
Ugyanilyen véleménye volt arról a javaslatcsomagról is, amellyel a parlamentet úgymond megkereste az igazságügyi miniszter? Tehát én most gondolok arra, hogy az igazságügyi felügyeletet kivették volna a bírói tanácsnak.
Igen, az vitatható volt. Az vitatható volt, hogy az igazságügyi minisztériumhoz kerüljön. Ugye az igazságügyi minisztérium az politikai kontroll alatt van, és hogyha oda kerül, akkor ez kérdéseket vetett volna fel. És ezt el is mondtam több helyen, hogy az igazságügyi felügyelet aggályos, és örvendek annak, hogy végül nem került az igazságügyi minisztérium kötelékébe.
Igen, és a bírák és az ügyészek által elkövetett törvénysértéseket vizsgáló külön ügyészségről.
Erről is írtam, hogy ez is vitatható, de nem politikai kontrollt jelent. Vitatható, mert ugye a korrupcióellenes ügyészség az eddig is vizsgálta a bírák és ügyészek által elkövetett korrupciós bűncselekményeket.
Akkor milyen szempontból vitatható?
Hát ezt mondom, hogy vitatható, hogy szükség van erre az új ügyészségre, mert hogy eddig is eljárt a korrupcióellenes ügyészség a bírák ellen, de csak korrupciós bűncselekményekben. Vitatható, mondom, hogy szükség volt erre, de nem a politikai kontroll szempontjából vitatható, hanem szervezeti szempontból, vagy igazságügyi szervezés szempontjából vitatható, hogy szükség volt-e egy ilyen ügyészségre. Először az volt az elképzelés, hogy ugyanolyan státusza legyen ennek az ügyészségnek, mint a korrupcióellenes ügyészségnek és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészségnek. Végül nem egy igazgatóság, hanem az előbbi kettő az igazgatóságként működik az általános ügyészségen belül. Végül ez csak egy részleg lett, amely közvetlenül alá van rendelve a főügyésznek. A főügyésznek, annak a főügyésznek, akinek a kinevezésébe a politikum egyáltalán nem szólhat bele. a legfőbb, a legfelsőbb bírói tanács javaslatára, az államfőnek is csak egy formális szerepe maradt, mert nem tudja visszautasítani a legfelsőbb bírói tanács javaslatát. Ellentétben a minisztereknél, ahol viszont vissza tud egyszer utasítani egy javaslatot indokolt módon. Tehát ezért mondom, hogy igazságügyi szervezés szempontjából lehet vitatkozni, hogy szükség volt, de hogy én nem látom azt, hogy ezáltal politikai kontroll vagy nyomás nehezedne az ügyészekre.
Elmondható-e az, hogy ezeknek a módosításoknak a nyomán, ezek eredményeként valamilyen döntés, ami konkrétan dossziékat, bűnügyeket illet, kikerült az igazságszolgáltatás hatásköréből?
Egyáltalán nem. Nem. Semmilyen, se folyamatban lévő bűnvádi eljárásokat, sem készülő bűnvádi eljárásokat nem gátol ez a módosítás.
Miközben ugye korábban, tehát 2004-ig, hogyha jól tudom, akkor a politikum valóban beleszólhatott. Tehát az igazságügyi miniszter valóban utasíthatta az ügyészt.
Tehát de láthattuk, hogy azért igazán korrupcióellenes tevékenység az ügyészség részéről. Bár azt hiszem, hogy akkor is már létezett valami, volt 2004-ben létezett már ennek a korrupcióellenes ügyészségnek, a DNA-nak valami elődje, de akkor Parquetto Nacional Antikorrupciónak
hívták. Igen, akkor PNA-nak hívták.
PNA volt, ha jól emlékszem, de nem igazán volt tevékenysége, tehát nem lépett fel. Tehát én nem vonom kétségbe, szükség van egy korrupcióellenes ügyészségre, ismerjük mindnyájan, hogy azért Romániában jelenség szempontjából mit jelent a korrupció. De azzal sem tudok egyetérteni, hogy akármilyen módosítás, és úgy kezelni az igazságszolgáltatás, mint egy elnézést a kifejezésre, mint egy szemtehént, hogy nem lehet semmilyen módosítást eszközölni, mert az abovo azt jelenti, hogy csorbul az igazságszolgáltatás függetlensége. Ezzel nem tudok ezzel az állásponttal egyetérteni, és azzal az állásponttal sem tudok egyetérteni, amit nagyon sok értelmiségi megfogalmazott. Olyan értelmiségiek, akik a pártállami időkben azért nagyon érzékenyek voltak az emberi jogok betartására, és szavukat felemelték a jogtiprások ellen. Most, mikor a korrupcióellenes harcról beszélünk, akkor tulajdonképpen az emberi jogi narratíva teljesen háttérbe szorul. Ha esetleg sérülnek az emberi jogok, hát az ilyen, egyfajta ilyen collateral damage. Hát ezzel sem tudok egyetérteni. Tehát egy egyensúlyt kell találni a korrupció ellenes harc és az emberi jogok betartása között. És nagyon jó dolognak tartom azt, hogy a bírók és az ügyészeknek nyilatkoznia kell arról, hogy együttműködtek-e a 90 után a titkosszolgálattal. Megtiltják a titkosszolgálatnak azt, hogy ügynökként beszervezzenek ügyészeket és bírókat. Az esetleges megállapodás az ügyészség és a titkosszolgálat között pedig nem képezheti titoktartás tárgyát, és ezek közérdekű információk kell, hogy legyenek. Tehát ezeket kifejezetten jó, és úgy gondolom, hogy az emberi jogok betartása szempontjából ez nagyon fontos.
Igen, két kérdésről beszélgessünk még akkor röviden. Az egyik a házszabálymódosítás, amiről szintén ugyanaz a narratíva jelent meg, hogy itt bedugják az ellenzéknek a száját, nem engedik beszélni.
Tehát nem módosította egyáltalán a vitának a mikéntjét. Továbbra is ugyanúgy, azt tudni kell, hogy különböző szakaszok vannak a parlamenti a törvényeknél az elfogadás. Során ugye van egyszer a bizottsági vita, utána amikor plénum elé kerül, van egy általános vita, ezt egyáltalán nem érinti a házszabály. Utána pedig következnek a módosító indítványok, utána következik a cikkelyszerű elfogadás a törvénynek a végszavazás előtt. A cikkelyszerű, és itt történt módosítás, a cikkelyszerű elfogadásnál annyi történt, hogy és jelzem csak sürgősségi eljárásnál, ha egyszer a plénum elfogadta a bizottság által előzőleg elfogadott javaslatot, akkor már a bizottság által visszautasított javaslatról nem szavaz. Ez logikus, nem? Mert ha a plénum kialakította már egyszer egy kérdésben az álláspontját, és elfogadta azt a javaslatot, amit előzőleg a bizottság is elfogadott, akkor már nem kell szavazni a bizottság által visszautasított javaslatról a plénumnak. Viszont ha visszautasítja a bizottság által elfogadott javaslatot, akkor értelemszerűen szavazni kell a bizottság által visszautasított javaslatról is.
Igen, tehát ha már eldöntött, hogy milyen módosítást szeretne, akkor nem kell szavazni arról is, hogy milyen módosítást nem szeretne.
Hát így van, magyarán, ha kialakította a plénum az álláspontját egy kérdésben, akkor teljesen felesleges már egy másikról is szavazni, mikor már tehát kialakított az álláspontját a kérdéssel kapcsolatosan. Erről van tulajdonképpen szó.
Igen, és röviden a büntető törvénykönyv, illetve a büntető perrendtartás módosításáról most jelent meg a napokban.
Még nem olvastam át, megmondom, hogy tüzetesen a módosító javaslatokat, csak így néhol felbukkant az interneten, tehát erről még nem tudok annyira érdemben beszélni, mert nem ismerem őket. De úgy hallottam, hogy van egy-két agályos dolog, hogy például ezt csak hallottam, mondom, hogy az ügyészségnek például, ha valaki ellen valamilyen eljárás indít, szólni kell az illetőnek. Tehát ez nekem is hülyeségnek tűnik. Tehát, mert ez valóban érintheti a korrupció ellenes harc hatékonyságát.
Tehát, hogy a büntető eljárásnak vagy a nyomozásnak egyáltalán nem lenne titkos szakasza?
Ne, úgy értettem, hogy nem mondom azért, mert csak hallottam valamit, valaki mondott nekem, hogy tehát nem is olvastam szövegszerűen, tehát hogy talán egy ilyen javaslatot tett valamelyik TSZ-s képviselő ebben a, vagy ÁD és már sem tudom, ebben a bizottságban, hogy amikor valamilyen nyomozati tevékenység elkezdődik, rögtön akkor szólni kell az illetőnek, hogy ellene valamilyen eljárás folyik. Tehát itt azt a példát hozták fel, még egyszer mondom, csak hallottam, hogyha például valakiről tudomást szereznek, hogy kenőpénzt szeretne elfogadni, akkor, és ha ebben elkezd vizsgálódni az ügyészség, akkor szólni kell az illetőnek, és tulajdonképpen nem lehet egy tettenérést megszervezni, mert előre szólnak, hogy bizonyos nyomozás folyik, vagy megfigyelés alatt áll.
Igen, de tudni fogja, hogy az ügyészek figyelemmel kísérik a tevékenységét.
Figyelemmel kísérik a tevékenységét, és ez nyilvánvalóan, tehát ez nem kell valakinek jogásznak venni, ezt józan paraszti ésszel rá lehet jönni arra, hogy ez nyilván, hogyha nem tudom, még mondom a szöveget, nem olvastam konkrétan, hogy van meg, de hogyha ez szerintem is egy marhaság.
Milyen szakaszban van ennek a tervezetnek a vitája? Tehát itt, és nem igazán tudom, hogy a bizottság összesítette a javaslatokat, vagy meg is vitatta?
Nem vitatta meg ezt.
Nem vitatta.
Azt hiszem, hogy nem vitatta, hétfőre halasztották az ülést.
Rendben, akkor erről majd talán később fogunk beszélgetni, hát jövőre esetleg, hogyha igen. Azt hiszem, hogy az év végéig ezt nem fogják
elfogadni.
Nem hiszem,
hogy nem hiszem. Nem
tehát
hiszem.
Ez a jövő évnek a zenéje lesz.
Itt van egy másik, ami nagyon nagy vitát fog ugye a büntető törvénykönyvnél, amivel lehet számítani, ugye a hivatali visszaélésnél, hogy legyen anyagi küszöb, vagy ne legyen. Ugye itt az Alkotmánybíróságnak van egy döntése, amiben javasolja ezt az anyagi küszöböt. Itt félreértések is voltak, már a Velencei Bizottságnak is volt egy jelentése, amit szerintem rosszul fordítottak le román nyelvre. A Velencei Bizottság nem beszélt angolul, azt a kifejezést használta, hogy high threshold, az semmi esetben nem jelent anyagi
tehát
küszöböt.
Összegszerű küszöböt, igen.
Összegszerű küszöböt. Itt szerintem ez fog kiváltani még egy komoly vitát, és a másik pedig az ártatlanság vélelmének, ugye itt van egy Európai Uniós szabályozás, amit át kell ültetni a nemzeti törvénykezésbe, ennek a konkrét megfogalmazása, hogy mit szeretnének belefoglalni, gondolom ezek lesznek a legkényesebb kérdések.
Hát ezekről majd akkor idejében fogunk beszélgetni, és tájékoztatjuk a hallgatókat. Köszönöm a beszélgetést, Csoma Botond képviselőnek.
Én is köszönöm a lehetőséget.